megvalósulásához hálásan köszönjük.
Hirdessünk a testvéreknek, a Szent István Rádió közvetítésen keresztül velünk imádkozók mellett szeretettel köszöntjük a Cantus Agriensis kórus tagjait, akikkel ma együtt énekelhetünk. Köszönjünk, hogy áthítatós énekükkel csatlakoztak imádságunkhoz. Isten bőséges áldása kísérje őket. Ma délelőtt a 10 órai érseki szentmisével ért véget az egyetemi lelkészség szervezésében péntektől vasárnapig Egerben tartott Kárpát-medence egyetemi lelkészségek találkozója. Ugyancsak ma fejeződik be a hazasság hete programot sorozat is, de figyelmünkkel és imádságainkkal továbbra is szívünkben hordozzuk a családokat, a hazaságra készülő fiatalokat. Egyházközségünk képviselő testületet hétfőn este 7:30 a Pliványai Közösségi Termében tartja soron következő összegyövetelét, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a testületi tagokat. Kedreggelig még lehet jelentkezni egyházközségünk farsangi vágyára, amely a Bartók Béla téri rendezvényteremben szombaton este 6:00 kezdődik. Tombola tárgyak felajánlását szívesen fogadjunk és hálásan köszönünk. Következő február utolsó vasárnapján a katolikus iskolák számára lesz országos persejgyűjtés.
Az Úr legyen veletek! Legyen áldott az Úr neve! Segítségünk az Úr nevében! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és a Szent Lélek.
Amen. A Szent Mise véget ér, menjetek békében.
Istennek legyen.
Jézusunk, lelke örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák, sírunk előtted. Kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, hagyd nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, hagyd nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.
Kedves hallgatóink, a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának záró szentmiséjét közvetítettük az Egri Bazilikából, melyet dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész, a bazilika karnagya. Énekelt a Cantus Agriensis kórus. A közvetítés technikai lebonyolításában Fehér József és Turi Sarolta vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország és Szerbia az eddigi sikerekre alapozva készen áll egy új kőolajvezeték megépítésére. Ez a nagy beruházás mindkét ország energiabiztonságát javítani fogja, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium magyar távirati irodának eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedovicsal folytatott egyeztetését követően kiemelte, hogy a két ország rövidesen, közösen belevág egy újabb, nagy energiabiztonsági beruházásba, egy új kőolajvezeték építésébe, amely Magyarország és Szerbia ellátásához is hozzá fog járulni. Elmondta, hogy a megvalósíthatósági tanulmány már el is készült, és eszerint Magyarországon mintegy 180, Szerbiában pedig 120 kilométernyi vezetéket kell építeni nagyjából évi 5 millió tonna kapacitással. Új erőmű építését jelentette be a régi helyén Tiszaújvárosban Cepek Gábor. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán közölte, az 1000 megawatt teljesítményű kombinált ciklusú gázüzemű létesítmény egyszerre szolgálja majd Magyarország energiabiztonságát és a térség gazdasági erősödését. Távozik posztjáról Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár, derült ki a Magyar Távirati Iroda közleményéből. A miniszterelnökhöz érkező sajtó megkereséseket mostantól a Kormányzati Tájékoztatási Központ kezeli. Havasi Bertalan jövőbeli feladatairól a későbbiekben adnak tájékoztatást. A szakszervezetek akciószövetsége, amely számos érdekképviseleti intézményt foglal magába, sajtótájékoztatón bejelentette, ha a kormány nem teljesíti a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének követeléseit, akkor sztrájkba kezdenek. Boros Péterné, az MKKS elnöke kifejtette, a közszolgálat kivéreztetése miatt hosszúak a várólisták és hosszú az ügyintézés a kormányhivatalokban, az igazságszolgáltatásban, az egészségügyben. Sokan elhagyják a szakmájukat, a maradóknak pedig a nagy leterheltség mellé alacsony bérek járnak, tette hozzá, majd azt követelte, hogy a területi közigazgatási kormánytisztviselők bérét duplázza meg a kormány. Több mint 300 ezer nyugdíjas kapja meg postán a napokban az utazási utalványát, amelyet a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósító igazgatósága állít ki a 65 évnél fiatalabb nyugellátásban részesülők számára, írja a Magyar Nemzet. Az utalványok 2026. március 31-éig érvényesek, és lehetővé teszik a korlátlan díjmentes közlekedést és jelentős kedvezményeket a bérletek vásárlására. Az utalvány 2026. március 31-éig érvényes, és jogosítja a tulajdonosokat korlátlan számú díjmentes helyközi közlekedésre, valamint 90%-os kedvezménnyel vármegye és országbérlet vásárlására. Az utazási utalvány azoknak a nyugdíjasoknak vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek jár, akik még nem töltötték be a 65. életévüket. A MOL sikeresen tesztelte az új üzemanyagai gyártását a pozsonyi finomítóban. A hidrogénezett növényi olajat tartalmazó dízel és fenntartható repülőgép üzemanyag gyártását próbálta ki a Magyar Olajtársaság. A sikeres próbagyártás azt igazolja, hogy a MOL technológiai szempontból felkészült az alternatív szintetikus üzemanyagok előállítására, ezzel hozzájárul az okos energiaátmenethez, írták közleményükben. Szumátrai tigris ikerpár született a Nyíregyházi állatparkban, számolt be a híradó.hu. A 4 hetes kis tigriseket már az állatkert látogatói is megcsodálhatják. Híreink végén az időjárásról. Az időszakosan megvastagodó felhőzet mellett lehet számítani több-kevesebb napsütésre. Néhol hózápor, hószálingózás nem zárható ki. Az északi-északkeleti szél az Észak-Dunántúlon és északkeleten időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +3 fok között valószínű.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A közelmúltban, 89 éves korában elhunyt Kővári József, műkőkészítő, kőfaragó. Most Holá László, egykori alsózsolcai polgármester szavait idézem. Miként az esthajnal csendjében zengő harangszó halkan elhal, halkan elhalt, elzengett a dal. Tompa Mihály verse jutott eszembe, amikor melbevágott a hír, meghalt Kővári Jóska. Mindenki dodia. Tőzsgyökeres zsolcai ember volt, aki az idő múlásával egyre nagyobb tekintélyt vívott ki magának. Faragta a követ, emléket állított halottainknak. Tevékeny szerepet játszott a rendszerváltás utáni években településünk mindennap életében. Éveken át az ő kezenyomán szólalt meg a református templom harangja. Igazi jó ember volt, akit mindenki tisztelt és szeretett. Most érte szól a harang. Idéztem tehát ezeket a sorokat és gondolatokat Olá Lászlótól, egykori alsózsolcai polgármestertől. A mai műsorban a közelmúltban elhunyt Kővári József műkőkészítő kőfaragóra emlékezem egy 2013-ban vele készített riportommal. Mikor fogalmazódott meg önben először, hogy ha nagy lesz, akkor mi szeretne lenni? Kialakult ez már elég korán, hogy a műkőkészítéssel szeretne foglalkozni? Ez nem is volt kérdéses?
Nem volt kérdéses, mert ezt eldöntöttem még én 13-14 éves koromban, hogy én építőipari dolgozó szeretnék lenni, és valami szép szobrászati kőfaragással foglalkozni.
Mi indította el önben az érdeklődést? Miért vált az ön számára vonzóvá ez a szakma?
Ez inkább egy olyan kézműves munka, mert vésővel, kalapáccsal kell dolgozni, faragni, és van egy gipsz gömblabdaszerűség, és abból egy fejet ugye az embernek ki kell faragni, dolgozni egy képről, oda néz, ide néz, és faragja, csinálja, és megtetszett nekem ez a szakma, és ezért jelentkeztem én, mint gyerek, majd 15 éves koromban, és 3 évet tanultam, 3 évig, és utána aztán a szakmát folytattam, vállalati szinten.
Tanulmányait is akkor tudatosan már így választotta meg. Volt ilyen szak, hogy műkőkészítő, kőfaragó szakma?
Igen, volt. Hát még nagyon hiányos volt ez, mert nem sokan voltak a múltba, abban az időben, az 50-es évektől.
Körülbelül hányan lehettek?
Hát itt Miskolcon volt, vagy 4 ember, aki aktív. Már azok is öregek voltak, idősebbek. 4 ember, akivel találkoztam, én mint gyerek.
Kik voltak a mesterei? Kiktől tudott tanulni?
Volt például Varga Sándor, az egy öreg kőfaragó volt, nagyon aranyos, kedves ember volt, nem volt durva, 6-szor is elmondott egyet, hogy ezt így, fiam, ezt így kell csinálni.
De legalább így meg tudták jegyezni.
Így fogod megtanulni, és így fogod megszeretni, ha szépen beszélünk, nem durván, mert akkor elmegy a kedved a szép munkától, úgyhogy ez nagyon megfogott engemet, hogy...
Akkor volt türelme a tanárának és a mesterének a diákokhoz?
Volt türelme. Hát én is szerény kis gyerek voltam, én nem nagy képüsködtem, hogy jaj, mert most ezt nem csinálom, mert ez így. Megkedveltem, és azért folytattam, csináltam végig.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy mit is jelent a műkőkészítő kőfaragó kifejezés. Mi is a feladata egy műkőkészítőnek, kőfaragónak?
A múltban akkor nagyon kézügyesség kellett, hogy az ember tudjon valamit alkotni. Most egy sablonos munka, beöntik ebbe, abba először is ki kellett gyurmából dolgozni, azt a bármi legyen az.
Beszéljünk az alapanyagról. Mi az alapanyag?
Az alapanyag az egy mészkő zúzalék. Mészkő zúzalék, hát most már úgy hívják, hogy finom beton, de az csak marad műkőnek. Az megmarad műkőnek, és az szépen kicsiszolni, faragni, ilyen mintát bele faragni, rózsát bele lehet faragni a műkőbe, szépen ki lehet. Hát itt is van nagyon sok a temetőn, hogy a saját anyagjából van kifaragva a rózsa.
Ebben segíti önt egy sablon?
Na, ebben nem, a rózsafaragásban nem segít. Az annak kézügyességnek és vésőnek kell lenni, olyan vésőnek, kalapácsnak, hogy azt ott ki lehessen faragni szépen.
És ha már megemlítettük a vésőt, a kalapácsot, milyen szerszámokra van szüksége egy kőfaragónak?
Hát ehhez csak vídiás véső kell.
Az mit jelent?
Vídiából van a feje része, a hegye. A hegye az vídiából van, és akkor van egy ilyen fakalapács, gömbölyű fakalapács, nem fénykalapáccsal, vassal, hanem fakalapáccsal, szépen azzal kell. Egyenletes ütéssel, nem lehet nagyobbat ütni, vagy kisebbet, mert akkor repet, csorbul, törik, és akkor az már nem szép.
Ezt is érzéssel kell csinálni.
Érzéssel kell ezt is csinálni, mert akkor lesz csak szép alkotás.
Térjünk vissza a pályafutásához. Elvégezte az iskolát, és aztán kikerült a nagybetűs életbe. Hol dolgozott, és hol talált munkát, munkahelyet?
Hát én akkor, mikor ezt elvégeztem az iskolát, minden, én maradtam ottan tovább.
Miskolcon?
114-es építőipari szakközépiskola volt az, hogy ott tanultam, és utána vállalathoz visszakerültem. És ottan brigárvezető lettem még ráadásul fiatalon, akkor később majd már az a 70-es évek elején tanulókat kaptam, első éves, másodéves, harmadéves tanulókat, és azokkal is foglalkoztam, úgyhogy, és ott maradtam a vállalatnál, 28 évet dolgoztam le egy húzomban.
Mi volt ott a feladata, miket készített, mivel foglalkozott a vállalatnál?
Hát a vállalatnál ott már kint építkezésen dolgoztunk, lépcsőt csinálni, ablakkönyöklőt, párkány fent a ereszalat, úgy csináltuk, hogy ereszalat, ott párkány csinálni, hát helyszínen dolgoztunk. Viszont télen meg bent műhelybe előregyártás volt, lépcső, ablakkönyöklő, konzolok, ilyen dolgokat, bábuk, ilyeneket csináltunk. Szép munka volt, de már annak, aki szereti, hát aki csak összegányolna, stb. Minden, az ne is válaszol ilyen pályát.
A 28 év után pedig úgy döntött, hogy eljön a vállalattól, és főállásban foglalkozik a műkőkészítéssel, kőfaragással. 1976 és 78 között azonban még másodállásban is végezte ezt a munkát, tehát másodállásban is vállalt feladatokat. Aztán miért döntött amellett, hogy a vállalatot otthagyja, és kiváltja a vállalkozói igazolványt?
Igazolványt? Hát azért, mert nagyon sok, már nem bírtam, mert nagyon sok itthoni munkám is volt, és a vállalati szinten is másodállásként, meg idehaza is dolgozni, éjfélekig dolgoztam, ugyanúgy a temetőn, mint kislakásoknál, úgyhogy nagyon sok párkányokat csinálni helyszínen, itt Zsoltán is tudok mutatni olyat, és már nem bírtam dolgozni, hogy két lovat egyel ülni nem lehet, így aztán fogtam, és kiváltottam a vállalkozóit, és így egy munkahelyem lett. A bájémnél a 28 év az nagyon szép idő volt, mert nekem egy perc igazolatlan napom nem volt, én mindig pontos ember voltam, úgyhogy szerettek is, bizalmi voltam, szakszervezeti bizalmi lettem, akkor jutalmakat kaptam, üdülést, Balatonfüred, meg Keszthely, úgyhogy már a kiosztón is kaptam, mikor már vállalkozó lettem, úgyhogy. És itt Zsolcán is megszerettek, mert szép munkát, jó munkát végeztem, határidős munkát, persze, nem majd holnap, hanem ha valamit az ember vállal, akkor azt a tessék teljesíteni, és akkor lesz ember az ember.
Egyedül dolgozott, vagy voltak munkatársai, segítőtársai?
Voltak munkatársaim is, voltak nagyon rendes emberek is, de voltak nagyon huncutok is, és hát sokan dolgoztak nálam, mert volt olyan, hogy 16 ember is dolgozott.
Ez a szakma inkább egy magányos szakma, vagy csapatmunkában lehet szépet alkotni ebben a szakmában? Ön hogyan látja?
Hát ha olyan a csapat, hogy egyetért, és egy a csapat, akkor szép munkát tud végezni csapatmunkában is, de hogyha ide húz, oda húz, akkor már, és én még rádolgozzak arra, hogy én hozzam helyre az ő munkáját, hogy én ne kapjak valami rossz szót a megrendelőtől, vagy a kuncsaftól, akkor nekem kell megcsinálni.
Az ön tapasztalata mi volt? Egyedül volt jó dolgozni, vagy csapatban szeretett dolgozni?
Hát inkább egyedül, mert ha volt két ember, vagy három ember, csak elég egy ember is ahhoz, hogy én megálljak, mert rögtön megállt, valamit mond, akkor a kéz már megállt, és akkor már nem ott vagyok, ahol abba hagytam. Úgyhogy azért jobb egyedül dolgozni az ilyen munkába, mert akkor jó a munka, akkor pontos a munka, akkor szép.
Építkezésekhez is hívták önt, valamint a temetőt többször megemlítette. A temetőn több olyan síremléket is láthatunk, amelyek mind a mai napig az ön kezemunkáját dicsérik. Az évek alatt voltak-e olyan megrendelések, olyan feladatok, amelyek valami miatt emlékezetesek az ön számára?
Voltak. Hát
ezek közül ki tudnánk emelni egyet-kettőt?
Rosszat mostan, vagy jót emeljek ki?
Hát elsősorban jóra vagyok kíváncsi, de amilyet szeretne.
Volt. Nagyon sok. Hogy bizony szép ajándékokat is kaptam, meg dicséretet kaptam mellé, hogy szép munka volt. Én mindig úgy voltam, hogy lehetetlent nem ismertem soha, csak tehetetlenséget. És addig gondolkoztam, addig, hát főleg este meg éjszaka dolgozott az agyam, hogy jaj, ez hogy kéne, ez mi lesz, hogy lesz, minden, de hál' Istennek sikerült megteremteni, megcsinálni, és utána, amikor átadtam azt a munkát, csak a szép szót kaptam, a dicséretet, hogy hát ez most, hogy mondjam, Dodi, mert úgy ismernek jobban.
Így van, Alsó Zsolcán úgy ismerik önt, hogy Dodi. Igen. Lehet arról tudni valamit, hogy ez a becenév honnan ered?
Ez a becenév, 2 éves voltam, és olyan kis dundi kövér voltam, azt úgy mentem, mint a hízott kacsa. És a keresztanyám elnevezett Dodinak. És ez azóta rajtam maradt a Dodi. És így, hogyha szólnak bárhol, például nagyon sokat a temetőn is szóltak, hogy Dodi bács, akkor odafigyeltem. De ha szóltak, hogy Józsi bácsi, Jóska, ki tudja, melyik Jóskának szóltak, vagy mi, akkor már én nem figyeltem oda. De már itt is úgy hívnak mindenütt. Az egész Zsolca úgy hív.
Megszerette ezt a becenevet is, az élete részévé vált.
Megszerettem, mert hát az, hogy mint anyukám, melyik a szüleim még zsolcaiak voltak, apám még Miskolc édesapa, és hát felkerültek ők Pestre, otthon panziumjuk volt, stb. Én Dunakeszin születtem, és hazahoztak a nagymamához, és itt maradtam, és a nagymama nevelt 14 éves koromig. De a munkából mai napig is, még most is elmotoszkálok, eltevékenykedek, de már nem nagyon engednek.
De szép emlékeket őriz a gyermekkorával kapcsolatosan is, hiszen ahogy beszél nekem, csillogó szemekkel beszél a régi szép emlékekről.
Hát igen, mert nem volt nekem rossz életem, mert mindenki szeretett már akkor is. Már akkor is, mint kis gyereket, mert olyan kis fürge eleven voltam, nem olyan kis tudom, hogy lökd odé, vagy menj arré, vagy mit tudom én, hanem fürge voltam, és szerettek.
Talán ez a közvetlenségének is köszönhető, hogy szeret beszélgetni az emberekkel, szeret kommunikálni, és mindenkihez van egy jó szava.
Van, igen, én előtérbe helyezem azt a tiszteletadást. Annyit adok, amennyit kapok, vagy fordítva lehet mondani, hogy amennyit adnak, annyit adok. Én tiszteletbe tartok mindenkit is. Én rosszat nem tudok mondani senkire. Ő olyan lett, ő legyen olyan én. Ilyen lettem, legyek ilyen. És én tartsam meg a magamnak a becsületét.
Térjünk még vissza a munkájához. Volt-e kedvenc munkája? Olyan munka, amire mai napig szívesen emlékszik vissza? Valami miatt büszke arra a munkára? Tudunk ilyet említeni?
Tudunk. Én nekem a leggyakoribb is volt, meg azt szerettem meg a legjobban, mikor lépcsőt kellett csinálni.
Miért?
Mert volt egy épületben egy kar lépcső, abban volt 11 fok. És most azt úgy beosztani, hogy a szélességre is, magasságra is az egyforma legyen. Mert ha már egy lépcsőfok egy centivel magasabb volt, akkor már megakadt a cipőorra. És azt tartottam mindig előtérbe, hogy az nekem pontos legyen, ha így felülről belenézett, csak egy lépcsőfokot látott a felsőt. Mert a többi mind egybefutott, úgyhogy az volt a legkedvesebb munkám, amit szerettem csinálni.
Saját magának készítette valami olyan dolgot, amelyet mind a mai napig becsben tart és őriz, hiszen ahogy beléptem ide az udvarukra, természetesen azért virágtartókat,
virágtartók is,
minden virágtartók. Más műköves tárgyat láthattam, de hát van ezek közül kedvence, ami a sajátja és amitől semmi pénzért nem válna meg?
Hát például a szalonnasütő, amit gyártok, most nincsen, az egy ilyen egyedi darab, azt én találtam ki. Én találtam ki, hogy na én ezt meg fogom csinálni, nem is láttam még sehol, csak így magam ezt meg fogom csinálni, mert jónak is tartom, szépnek is, és lássam azt, hogy ez az én alkotásom. Hogy ebben nem segített senki se, erről nem volt rajz, erről nem volt terv, erről nem volt semmi, hanem ön gondolkodásom szerint csináltam meg, és azt tartom előtérbe.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, szeretném megemlíteni azt a szép történetet, amely néhány évvel ezelőtt történt. Az alsózsolcai római katolikus templom közvetlen környezetében van egy szép Mária szobor, amelyet most gyönyörűen virágokkal díszítettek, egy virágos környezetbe helyeztek el, természetesen csináltak neki fedelet is, hogy az időjárás viszontagságaival szemben ellenállóbb legyen, és ehhez a Mária szoborhoz önnek kötődése van. Nem is akárhogyan. Miért?
Igen, van, mert azt a lakitelekről hoztam én azt a szobrot, nagyon, hát megtetszett, az oda való. Csak volt egy bánatom nagyon, mert hallottam, hogy az elveszett.
De a Jóisten segítségével időközben meglett.
Igen, a Jóisten segítségével rátaláltak, hogy hova volt eldugva állítólag.
És most visszakerült az eredeti helyére.
És én akkor úgy döntöttem, hogy ez akár mibe fog kerülni, vagy akár, hogy én ezt elhozom, megveszem, és én ezt, mert ezt nem én faragtam, nem én csináltam, úgyhogy oda szántam.
Már így is vásárolta meg, ez egy fehér Mária, tehát nem színes.
Nem,
fehér. Ez műkőből készült Mária szobor, és így is vásárolta meg ezzel a céllal, hogy az alsózsolcai római katolikus templomnak egyháznak felajánlja?
Igen, ezzel. És ezt mondtam akkor a plébános úrnak, hogy majd elhozom, jó, hozzad már, úgy mondom, hozzad, és nagyon örült ő is neki, úgyhogy én ezt oda szántam, és örömmel, tiszta szívvel adtam én aztat.
Volt ennek valamilyen célja, valamilyen fogadás, valamilyen hálaadás, köszönetnyilvánítás miatt fogalmazódott meg önben az, hogy szeretné ezt a Mária szobrot felajánlani a római katolikus templomnak?
Az egész család katolikus. Hát én is egy köszönettel tartoztam akkor, meg még mai napig is egy köszönettel tartozom, és én azért hoztam ezt, és azért ajándékoztam a katolikus egyháznak.
1979-től 2006-ig dolgozott.
Dolgoztam.
És nyugdíjban mikor vonult?
95-ben lettem nyugdíjas. Akkor voltam 60 éves.
És utána még jó néhány évig dolgozott.
Dolgoztam utána még egészen 2006-ig, 2005-ig.
És akkor 2005-2006 tájékán végleg letette a szerszámokat, végleg letette idézőjelben a lantot, és azóta már nem foglalkozik ezzel a hivatással, szakmával, nem faragja a követ és nem készít műkövet?
Én még mai napig is csinálnám, attól függetlenül, hogy szívre műtöttek, de még mai napig is óvatosan, szépen, nyugodtan el tudnám végezni, csak nem lehet, nem szabad. Mivel, hogy nincs vállalkozó igazolvány, nem tevékenykedhetek, nem dolgozhatok. De ezt abba hagyni nem szabad, mert az ember abba hagyja ennyi év után, akkor a pacskert feldobja egy-két hónapon belül. Úgyhogy ezt nem szabad abba hagyni. Itthon szépen, nyugodtan, házilag készíteni, csinálni ezt, azt, amazt, nem is adom fel.
Ez is azt mutatja, hogy mennyire szereti a szakmáját, szeretem, és mind a mai napig ez élteti, szeretem, hogy foglalkozhat vele.
És azt tud szép munkát végezni, aki szereti a szakmáját. Mert aki nem szeret, az csak összecsapja, összegánya, és abból nincsen semmi. És majd másnap gondolkozik rajta, hogy Istenem, hát mit csináltam én? Semmit. Rájön, hogy semmit nem csinált. Mert nem szép, nem jó, nem kell a kutyának se, csak szép munkával, mert megfizetve megvan. Megvan, megfizetve. Ebben mindig is jól lehetett keresni.
Hogyan tudná szavakkal megfogalmazni, miért szereti a szakmáját, és mit szeret ebben a szakmában?
A szépet és a jót. A szépet és a jót, azt lehet szeretni benne. Meg a jövedelmét is. Ez a három. Szép, jó legyen, akkor azt lehet szeretni.
Megemlítettük, hogy katolikus családba született, és szakmájából adódóan is, valamint hát mindig meghatározó volt az ön életében a Jóisten szeretete, a hit és a vallásosság. Mindig megsegítette önt a Jóisten.
Hát megsegített. Ugyanúgy most megsegített a betegségemben, mert már az utolsó 24-ben voltam, 80%-os érszűkületem volt, és gyűrűk vannak berakva, innen a lágyéktől itt lőtték fel a gyűrűket, csövettettek be ide, és megsegítette a Jóisten, hogy még mai napig is itt vagyok, bírok, és csak abba bízok. Abba bízok. Én a mendemondákban, hogy erre én nem ülök fel, de a Jóisten meghallgatott, meg is fog még hallgatni, még élek. Mert Isten egy van. Egy van, és azt imádjuk és szeressük, ennyit tudok mondani.
Az elmúlt percekben Kővári József műkőkészítő kőfaragóval beszélgettem, aki a közelmúltban 89 éves korában elhunyt. Ezzel a riporttal emlékeztem rá. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Szentszéki közlemények Ferenc pápa egészségi állapotáról. A pápa láztalan és jó hangulatban van. A kultúra és a nevelés dikasztériumának közleménye a művészek és a kultúra világának jubileumáról. Ahol az egész mű hamis, ott nekem nem szabad játszani. Interjú Eperjes Károly színművésszel. Péntek esti közlemény Ferenc pápa egészségi állapotáról. A pápa derűs, jó hangulatban van. A Szentatya péntekén délelőtt a római Gemelli kórházba került, hogy elvégezzenek rajta néhány szükséges vizsgálatot, és kórházi környezetben folytassák hörhurutjának kezelését. A péntek esti jelentés szerint az első vizsgálatokat követően Ferenc pápának légúti fertőzése van, állapota kielégítő, enyhe láza van, derűs a hangulata, és néhány újságot átolvasott. Február 14-én pénteken este 7 órakor Matteo Bruni szóvivő, a Szentség sajtóirodájának igazgatója, közleményt adott ki az újságíróknak. A hörkorútjának az utóbbi napokban észlelt súlyosbodását követően a Szentatya szakorvosi vizsgálatokon esett át, és megkezdte a kórházi gyógyszeres kezelést. Az első vizsgálatok légúti fertőzést mutatnak. Klinikai állapota kielégítő, időnként enyhén belázasodik. A rövid közlemény után Matteo Bruni sajtóigazgató hozzáfűzte még az újságíróknak, a pápa derűs, jó hangulatban van, és átolvasott néhány újságot. Szombat déli sajtótájékoztató. Ferenc pápa jól aludt, reggel nem volt lázas, kezelése folytatódik. A Szentszéki sajtóiroda igazgatója Matteo Bruni szombaton délben találkozott újságírókkal és tájékoztatást adott a pápa állapotáról. Elmondta, hogy a Szentatya az éjszakát nyugalomban töltötte, jól aludt. Ma reggel elfogyasztotta a reggeliét, majd újságot olvasott. A terápia folytatódik, miként a vizsgálatok is. Orvosi tájékoztatást délután tartanak valószínűleg 17 óra után. A pápa láza nem emelkedett, szombaton reggel nem volt lázas. Döntés még nem született arról, hogy esetleg a vasárnapi úrangyala imát a Gemelli klinikán tartja meg. A római egyházmegye imádkozik a pápáért. A római egyházmegye közösségi oldalán megjelent tájékoztatóban a Szentatya iránti közelségüket fejezik ki, miután értesültek arról, püspökük Ferenc pápa pénteken délelőtt az Agostino Gemelli Egyetemi Kórházba került kivizsgálásra és kezelésre. Isten Rómában lakó népe ebben a pillanatban lelkiekben még közelebb lép a püspökéhez, és imáiról biztosítja őt mielőbbi felgyógyulása reményében. A latin-amerikai püspöki konferenciák a SELAM tanácsának elnöke Jaime Spengler bíboros, Porto Alegre érseke, jegyzete a pápa iránti közelségről tesz bizonyságot most azokban a pillanatokban, amikor az Úr szorosabban akarta egyesíteni őt az emberi tevékenység keresztjével. Imádkozzunk érte, hogy érezze az Úr erejét és vigasztalását, és adjon neki sok türelmet. Végül pedig rábízjuk őt a guadalupai szűzanya Latin-Amerika patronájának anyai oltalmára. Szól a latin-amerikai püspökök nevében Jaime Spengler bíboros, Porto Alegre érseke. A kultúra és a nevelés dikasztériumának közleménye a művészek és a kultúra világának jubileumáról. Az egyház történetének 25. rendes jubileuma keretében ez év február 15-e és 18-a közt tartják a művészek és a kultúra világának a jubileumát, amelyet Ferenc pápa döntése szerint a reménység témájának szentelnek. A művészek és a kultúra világának jubileumát az a sajátos képesség ihlette, amelyet Ferenc pápa felismer a művészetekben és a kultúrában. Vagyis a világ új változatait álmodni, újdonságokat bevezetni a történelembe, és olyat hozni a világba, amilyenre korábban még nem volt példa. Emiatt a Szentszéki Kulturális és Nevelési Dikasztérium arra hív, hogy éljék meg a testvériség és a spiritualitás élményét mindazok, akik a művészet és a kultúra iránti elkötelezettségükkel hozzá tudnak járulni a reménység hordozásához. A Szent Atya felhívása, szól a dikasztérium nyilatkozata, megerősíti azt a tudatot, hogy a remény egy globális antropológiai tapasztalat, amely minden kultúra szívében dobog, és amely minden lehetőséget megad a párbeszédre. Meg kell hallgatnunk, mit mondanak a különböző kultúrák a reményről. A vészhelyzetben elindított konkrét kihívás abban áll, hogy életre keltsünk olyan kreatív lehetőségeket, amelyek révén mindenki képes lesz felszítani a reményt. A művészek és a kultúra világa jubileumának egyik legerősebb oldala, hogy valóban globális találkozónak készült, mivel több mint 10 000 résztvevőt vonz össze az 5 kontinens több mint 100 országából. A művészek jubileuma során a résztvevők átlépik a Szent Kaput, és egy 4 napos eseménysorozaton vesznek részt, amely február 15-én szombaton a Vatikáni Múzeumokkal együttműködésben megrendezett a Remény Megosztása, a Kulturális Örökség Távlatai című nemzetközi találkozóval nyílik meg. A világ legrangosabb művészeti és múzeumi intézményeinek vezetői találkoznak, hogy új nyelvezetet és stratégiát találjanak a vallási és művészeti örökség értékelésére és közvetítésére. Párbeszédük a vallások kulturális kódexének közvetítéséről szóló nevelési kiáltvány aláírásához vezet. Nagyon szeretnénk, hogy ez a jubileum ne csak a művészeké legyen, hanem a művészetek világában minden dolgozói is. Magyarázza Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeumok igazgatója, akinek a szerepe elengedhetetlen a vallások, a hagyomány, a hit és magának a művészet kódexeinek a közvetítésében. Ferenc pápa betegsége miatt, ahogy azt a Szentjék már pénteken közleményben jelezte, vasárnap a művészek jubileumi szentmiséjét José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Nevelés dikasztériumának prefektusa mutatja be, és olvassa fel a Szentegya távolétében a pápa homíliáját a Szent Péter Bazilikában 10 órakor kezdődő szentmisén. Ahol az egész mű hamis, ott nekem nem szabad játszani. Címmel hallgassák meg Eperjes Károly színművésszel készített interjúnkat. Keresztet vetünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és így kezdjük ezt a beszélgetést Eperjes Károly színművésszel, aki nem mondom véletlenül, hanem gondviselésszerűen került ide ebbe a stúdióba. Egyrészt idő szempontjából tudnélik most van a művészek szentévi jubileuma, és akkor rajtad keresztül köszöntöm a magyar művészek egész világát és közösségét, akit most ebben a stúdióban jelképezéd is megtestesíted, a másik pedig a helyszín. Ez a helyszín azért fontos számomra, és szeretem, hogyha én ide kerülök, éppen ide osz be a rend, hogy akkor itt készítsek felvételt vendégeim, most éppen veled, mert ezen a helyen a 70-es években, még egyszer mondom, a 70-es évek elejétől kezdve, egy lengyel színész, lengyel amatőr színész beszélt többször, aki aztán amatőr színészsége után krakkói érsek lett, Karolvoj Tiváról van szó, aki 78-ban ráadásul Róma püspöke lett. Tehát most ott ülsz, Károly, ahol egykor annak idején Karolvoj Tiva, a későbbi Szent II. János Pál pápa ült, remélem jó helyre ültettelek.
Hát nagyon is, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, jó druszám van.
Igen, jó druszám. Károly, Károly.
Igen.
Isten áldjon így benneteket. Jubileo degli artisti, a művészek jubileuma. Ha csak ezt a szót hallod, akkor mit ölti el a szívedet, Kacsi?
Többenetes, hogy én ezt nem tudtam, hogy ő meghirdette ezt. Most, hogy ide érkeztem, szembesültem vele, és szeretnék is ott lenni az ő holnapi 10 órás szentmiséjén. Megpróbálok majd valahogy bejutni, valami lehetőséget kérni.
Biztos sikerül.
Gondolom, hogy sikerül. És nagyon örülök ennek, pláne azért is, mert szép egybeesés ez, hogy a drámák drámája, ami a szabad akarat drámája, lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Ugye a fő motivum a darabnak, a Hamletet most mutathattuk be a múlt héten, és ennek furcsa, szép egybeesése van. És ma reggel, hogy az intézetben, az akadémián szentmisén vehettem részt, és ott volt Varga püspök úr is, és celebrálta a szentmisét. Tehát közös reggelim voltam.
Aki a magyar püspökkel egyházbűvészetét felelős referensen.
Referenségen. Ezt is ott tudtam meg. Nem tudtam, hogy külön van egy ilyen
referens. Az ember örökké tanul.
Úgy, örökké tanul. És ott érdekes beszélgetésbe is elegyedtünk. Úgyhogy ők például kimehetnek majd, és ki is mennek Csinacsettába is, de ahova a pápa is úgy tudjuk, hogy most először fog kimenni hétfőn. Tehát meglátogatja az itteni filmgyárat, amúgy nagyon híres filmgyárat. Hát, hogy miért fontos ez? Mert a művészet maga, Aquinoi Szent Tamás szerint, a cselekvés akkor válik művészetté, ha önmagán túlmutató természet fölötti célja van. Tehát az Isten dicsőségre, az emberek javára és a lelkek üdvért készül. Tehát minden cselekedet válhat művészetté, de vannak kivételesen, szabad így mondanom, különösen erre termett emberek, akik a karizmájukkal ezt szolgálhatják, mind a színpadon, mind a filmben, mind máshol, ahol nem csak szórakoztatva, nemesen, hanem tanítva is. Úgyhogy ez egy fontos, nagyon örülök neki, hogy a pápa a kommunikációs hét után, két héttel ezelőtt volt most, ezzel is bevonja a különböző művészeti ágokat a Szent Évben. Nagyon örülök neki.
Színpadon állni, ott átadni egy üzenetet valójában a szívünk hitével. Mennyiben minősíti át a te személyes hited azt a szöveget, amit nem is te írtál, hanem egy Shakespeare, vagy egy madács?
Kérlek szépen, Major tanár úr a Színművészeti Főiskolán azt tanította nekünk, és én is igyekszem a diákjainknak továbbadni a Kaposvár Egyetemen, hogy minden szerepnek megvan, minden karakternek megvan a fixa ideája, és azt a szituáción belül tűzön vízen át képviselni kell. Tehát nekem meg kell keresnem az adott karakternek a fixa idáját, a létének a központját, és a szituáción belül azt képviselnem kell. Jobb esetben ugye az ember pozitívot játszik. Szokták mondani a színészek, hogy a legizgalmasabb feladat a negatív szerepek. Mert mi a dráma? A jónak és a rossznak az ütköztetése, és ez egyébként Biblia nélkül értelmezhetetlen. Tehát mi a jó és mi a rossz? Ami az Istennek jó, az a jó, ami neki nem jó, az nem jó. Tehát a drámában a jó és a rossz ütköztetése, ugye ezt hívjuk konfliktusnak, ezt kell képviselni. Tehát, hogy értsék a hallgatók, nekem kötelességem eljátszani a negatív szerepet is ott, ahol a mű egésze az igazságra irányul. Ha az egy blöff, vagy egy ilyen ferde dolog, abban tulajdonképpen, ha van erő hozzá, és az ember igyekszik, hogy legyen hozzá ereje, akkor ellentmond, hogy akkor én ezt nem csinálom.
Tehát, amikor egy pozitív szerepet kapsz, akkor minden erőddel azért fáradsz, hogy meggyőzd a szerepet pozitív értékéről a hallgatókat, nézőket. Amikor egy negatív szerepet játszhatsz, akkor hogyan lép be a meggyőzés? Miről akarod meggyőzni, amikor a szereped egy negatívum, amikor hazudik valaki?
Igen, ha van egy ilyen szerepem, mondjuk egy hazudós szerepem, vagy mondjuk akár a Tártűf, egy álszent szerepem van, vagy egy fösvény, szintén játszhattam, amelyik meg zsugori, tehát a többiekkel való kapcsolatom, ez kiderül, tehát akkor nekem koncentrálni kell, koncentráltal kell játszanom annak a fixa ideáját, annak a negatív szerepnek, hiszen lesznek vele szembe pozitív szerepek is, és ez egy közös alkotás, mint ahogy a fociba is hiába rúgja valaki állandóan a gólokat, és az nagyon jó, de valakinek ki kell védeni a kapuba érkező lövéseket is, tehát ugyanez a helyzet, nekem kötelező jól eljátszani a negatívot is, de a pozitív is, de ahol az egész mű fals, ott nekem nem szabad játszani.
Igen.
Azt nekem meg kell tagadni.
Mi van akkor, hogyha annyira jól játszod a rossz szerepét, hogy meggyőzöd a rosszról? A te tehetségeddel. És elhiszi azt. A néző mit csinál? Lát szerepeket, és választ, és dönt, és akkor azonosul azzal, akit kiválaszt. Jó igen, a választás, igen. Ha jót választja.
Igen, ez egy érdekes lehetőség. Muszáj akkor is a negatívot is jól játszani, és segíteni kell a rendezőnek is, a kollégáknak is, hogy a vele szembehelyezkedő pozitív alkatok is minőségiek legyenek. Ne csak a rossz legyen minőségi, hanem a jó is legyen minőségi, hogy értsük. A passióban mindenkinek el kell játszani a feladatát. Mondjuk virágvasárnap mindenki elénekeli a ráosztott szerepet, ki Mária Magdolnát, ki Jézust, ki Máriát, ki Pilátust.
Ki a tömeget.
Ki a tömeget, de neki jól kell csinálni Pilátust. De ha az Úr Jézust valaki eltolja, akkor az nagy baj, mert a pozitívot rosszul játszani...
Hát a sarokpont.
Az a sarokpont. De Jézus Krisztus a szupersztárba például hiába játszom el Jézust jól, az egész mű fals. Mert ott Júdás jön vissza, és Jézus nem támad fel. Tehát nekem, szabad így mondanom, Jézus Krisztus a szupersztárba katolikus keresztény emberként nem szabad elvállalnom, mert ez az igazi szabadság, az igazság szabaddá tesz, János. Vissza kell utasítanom Jézus szerepét, de egyáltalán bármelyik szerepet, tehát a Jézus Krisztus a szupersztárban én nem játszhatnak.
Tehát azt játszod el, amit az emberi értékrended alapján eljátszhatsz.
Úgy van.
És ez egy döntés.
Úgy van.
Befejezésül azt szeretném megkérdezni, hogy mi az, amit a Jóistennek megköszönsz, pozitív vagy negatív formában is, a pályádon kapott ajándékokért, segítségért?
Hát a legnagyobb örömöm az, hogy szépen sorban rávezetett arra, hogy én tőle képességeket kaptam, és a szüleim, a családom, a tanáraim, az iskoláim felelősek azért, természetesen elsősorban én, hogy ezek a képességek tehetségé érlelődjenek. Mert ha a képességet, a talentumokat jól használom, az tehetség, és azzal viszont jól kell szolgálni. Ha a képességemet nem használom, akkor tehetségtelen vagyok. Ha pedig öntörvényen használom, akkor pedig hóhányás vagy gonoszság. Tehát megélhettem azt, és köszönöm is a Jóistennek, hogy napi szent áldozóként talán képességek, amiket tőle kaptam, azok tehetségé érlelődnek, és ő ebben nagyon-nagyon sokat segít, és ezt nem tudom eléggé meghálálni neki, mert napi szent áldozóként nagyon ráhagyatkozva vele párbeszédben, folytonos párbeszédben az ember sok mindent tud rendezőként is, színészként is, akár magának, akár a többinek segíteni, és akkor rájön az ember, hogy nem én, hanem te, Uram.
Legyen az utolsó szó ez, hálásan köszönöm a beszélgetést, Karcsi Károly, és kérem annak a másik Károlynak, Szent Karol Vojtiván a közbenjárását, aki mint kolléga is, és mint jó keresztény testvér segítsen téged, meg azokat is, akikhez neked küldetésed volt és van.
Én is köszönöm, és köszönöm neked a segítséget, mert sokszor hallgatlak, mikor a kocsiba ülök előadások után, és akkor rákapcsolok a Vatikáni Rádióra, és akkor már megint a Lacival vagyok, és a Szent Atyával.
Áldjuk az Urat együtt.
Áldjuk,
tessék a Jézus Krisztus.
Mindörökkel.
Az Eperjás Károly színművésszel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsoron véget ért. Figyelmüket köszön, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Jékeli Zoltán. Pogány imaszándék. Mert mindenhez erőtlenek vagyunk, és gyűlöletben, szeretetben, lemaradtunk a bátor gyűlölőktől, szeretőktől, mert szenvedésre sem vagyunk valók, s ehhez képest örömökre sem éltók, mert hinni nem volt jó hitünk s erőnk, s a hitetlenséget is gyáván megtagadtuk, mert fogható kis bálványainkat eldobáltuk, mielőtt megtaláltuk volna a foghatatlan nagyot, mert szégyeltünk sírni temetéseken is, holott idegenek siratták siratni valónkat. Most, hogy egy meg sem születetnek, életet sem ízlelt halála fenyeget, imádkozzunk köveknél, könyörögjünk kutaknál, fohászkodjunk nagy fáknál, erdőn, mezőn, s ne átaljunk térdre borulni a könnyektől súrolt lépcsejű, tiszta, fonnyat, lilium illatú templomokban.
Jékeli Zoltán Csillagnézés című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Jékeli Zoltán magyar író, költő, műfordító, könyvtáros, Nagyenyeden született 1913. április 24-én. Édesapja Áprili Lajos. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Bethlen kollégiumban kezdte, majd a Kolozsvári Református kollégiumban folytatta és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából. 1935 és 41 között az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa volt, 41 és 44 között a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott, 1946-ban visszatért az Országos Széchenyi Könyvtárba. 1954 után szabad foglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. A világirodalom nagyjai közül többek között Jean Cocteau, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Schiller, Shakespeare, Georg Trakl műveit fordította. Budapesten hunyt el 1982. március 20-án.
A nap imája.
Nekem te vagy az Uram, te, akinek akaratát a sajátoménál jobban szeretem. Mivel nem tudok állandóan szavakkal imádkozni, ha valaha is imádkoztam igazi odaadással, most halld meg kiáltásomat. Fogadd kegyesen a téged kérlelő odaadást, mint végtelen kiáltást, s hogy szavaim még méltóbbak legyenek a meghallgatásra, adj imádságomnak erőt és álhatatosságot. Isten, ki hatalmas vagy, s kinek szolgája lettem, kérlek téged, és mindig is álhatatosan kérni foglak, hogy kiérdemelhesselek téged. Nem valamiféle földi jókra akarok szert tenni, azt kérem, amit érdemes kérnem. Te magadat egyedül. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,